A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt!
Szép jó reggelt kívánunk ismét, itt vagyunk, néztem melyik gombot kell nyomni, de megtaláltam nagy nehezen. Szóval, Illás reggeli, 6 óra 31 perc van, a stúdióban Jó Zsuzsi.
És Ács Gábor, sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
Mivel indítottál ma reggel?
Mivel indítottam? Hát nem tudom, egy jó kávéval.
Te sem egyéb... tudsz lemondani a reggeli korairól.
Nem tudok, de egyébként hajnali 4-kor szoktam kelni ilyenkor.
Tök
jó, igen.
Miért? Ez egy
jó, nem tudom, valahogy így szoktam meg, hogyha reggeli műsorba jövök hozzátok, akkor...
Te vagy a legkorábbi, és úgy tűnik, hogy én vagyok a legkésőbbi, persze ezt idézőjelek közé tenném a legkésőbbi félhatot, de hogy srácok is egy kicsit korábban, de úgy ott környékén. A Balázsra céloztam, hogy ő talán a reggelit el tudta hagyni. Próbálta a napi 4-5-ös kávé mennyiségét csökkenteni, és 3-ra optimalizálni, és azt hiszem nagy nehezen sikerült. Úgyhogy...
Meg ilyenkor leszoktam vinni egyébként még a kutyámat is hajnalban.
Hú, és ő milyen típus?
Hát ő egy ilyen keverék kiskutya, a menhelyről hoztam ki még nyáron, és nagyon jól összebarátkoztunk, úgyhogy jól esik ez a hajnali levegő, de tényleg ez a friss levegő, amíg
hát a mai az a frissnél kicsit több. A füllefagyás teszten most először buktam meg.
Igen, tapasztaltad?
Igen, nem tudom hánynál van, hány foknál, azt hiszem 6-7 foknál van talán, de lehet, hogy ez változik a korral. Idén most először kívántam sapkát, miközben a buszhoz bandukoltam, úgyhogy tényleg elég hűvös van ezt mindenkinek.
Igen, kapusznit azért fel kellett tenni.
Aki érzékeny rá, úgyhogy...
Oké, az elérhetőségeinket szerintem nagyon jól tudjátok, WhatsApp, Viber és akár e-mail formájában is várjuk a véleményeteket, info@millasreggeli.hu, valamint 0636 980 980, akár a forgalommal kapcsolatban is írhattok nekünk, és szerintem gyorsan ismertessük is, hogy mi lesz ma reggel, mert nagyon-nagyon sok mindennel fogunk foglalkozni.
Azt ismertessük, ami most kaptál üzenetet, mert az itt, olyan szép.
Megint írja valaki, lesz-e valaki, leszek-e a Várkonyival, de nem egyébként.
Nem arra gondoltam, az már a következő volt, ami fölpattant. Ott a legalsót kérlek szépen.
Jaj, de cuki, igen. Nap is mosolyba süt le ránk. Zsuzsival kezdjük a Millás D-kartás. Hát köszönöm szépen, nagyon kedves vagy.
D-kartás ritkán ír komoly kiegészítéseket az útvonal infója mellé. Ma is megjött egyébként, 21 perc, Zugló Hermina mezőre Gödről az útvonal, úgyhogy akkor ezt látod, kimondottan neked.
Így van. Egyébként, ha már az útvonalakról van szó, akkor várjuk más helyekről is, hogy éppen hol tart a forgalom. Írjátok meg nekünk. Egyébként a mai adásban sok mindennel fogunk foglalkozni, rengeteg témánk lesz egyébként. Elővesszük például a csobánkai Dolomit bánya kérdést. Ez egy,
amit újra nyitnak.
Amit újra nyitnak.
És senki nem érti, hogy miért.
Reméljük, hogy nem. Egyébként nagyon nagy szelet vetett ennek az egésznek a története. A szálait megpróbáljuk majd egy kicsit kibogozni. Aztán beszélgetünk majd arról is, hogy egyre kevesebb vállalkozás van Magyarországon, mármint abból a szempontból, hogy 580 ezerről indultunk tavaly, és ma már csak 500 ezeren vannak, akik vállalkozói formátumban dolgoznak. 80 ezer cég megszűnt. Mi lehet ennek az oka, háttere? Erről is fogunk majd egy kicsit beszélgetni. A külföldi munkavégzés home office-ból szintén egy nagyon aktuális kérdés. Az adójogi hátterét fogjuk majd a mai adásban körbejárni. És akkor szerintem köszöntsük a névnaposokat, szülinaposokat, fontos eseményeket említsünk meg. Nem tudom, van neked Gál nevezetű ismerős? De jó név, nem?
Családnévként van, de keresztnévként nincs.
Igen, de a Gerhárdok is ma ünneplik a keresztnevüket, valamint a Margitok, Gellértek. Gellért, ez jó név. Ez jó név, a Gellért.
Gellért viszont van, volt is vendégünk.
Igen. Talán itt a rádióban is volt.
Na most röhögni fogsz, de ő pont Gál Gellért.
Gál Gellért, nagyon jó.
Aki nyilatkozott nálunk elemzőként, nem is olyan régen, illetve többször is, igen.
Az események között fontos megemlítenünk, hogy 1979 óta ez a mai nap az élelmezési világnap. Nagyon érdekes, hogy ezt a kezdeményezést Magyarország hozta be, méghozzá a római konferencián, és az, a mi kezdeményezésünkre lett az élelmezés világnapja. Egyébként a kenyér világnapja is most van. 1701-ben ezen a napon alakult meg a Yale Egyetem, és a legendás történetét mindenki tudja. Szerintem nincs olyan amerikai film, ahol ne kerülne elő, hogy a Harvardon végeztem, vagy a Yale-en végeztem, és akkor most melyik a jobb, vagy nem. Tehát, hogy ez egy ilyen alap dolog, hogy mindig erről beszélünk. Még az események között 1923-at emelném ki, szintén egy amerikai vonatkozású, ekkor alapították meg a Disney stúdiót, annak az elődjét, úgyhogy ez is egy fontos nap. A mi történetünkben pedig az 1978-as státum, ami kiemelkedő, mert hogy az M3-as autópályának az első szakaszát ezen a napon adták át. 23,5 kilométer volt egészen pontosan. Budapest és Gödöllő között nyitott meg az M3-as.
1978.
Akkor voltam egy éves.
87-ben is szerintem még odáig tartott, mert aha, az rémlik, hogy amikor az első Forma 1-es futam volt, akkor sajnos Miskolcra kellett mennünk temetésre, és akkor mentünk a pályán, de szerintem akkor is vagy Gödöllő, vagy lehet, hogy itt talán 60-ban volt vége, de még nagyon-nagyon rövidke volt az M3-as. Igen, én ezt igen, tudom igen, kapcsolni. Igen, igen, és jó sokáig rövidke volt. Igen. Igen.
Oscar Wilde kedvenc íróid közé tartozik?
Nem.
Nem? Nem. Jó. Figyelj, igazából ezt azért kérdezem meg, mert szerintem annyira egyértelmű, most csak nyilván azért hozom fel, mert majd ünnepli a születésnapját, Oscar Wilde, de hogy ő annyira egy ilyen meghatározó személyisége volt szerintem a mi fiatal korunknak és irodalmi élményeinknek, és ez nem véletlen, mert hogy ő a korának az egyik legdekadensebb és élvhajhászabb művészei közé tartozott.
Ezt a részt bírom.
És figyelj, most, hogy így rád nézek, nem ez jut eszembe, Gábor, hogy élfajház művészeket olvasom, vagy
nem tudom.
De nem is ezt a vonatkozását szeretném kiemelni egyébként Oscar Wilde munkásságának, hanem az, hogy mennyire sokféle területen vannak különböző idézetei. És olyanok, amik akár az életvezetéssel, pénzügyekkel, nem tudom, ilyen fogyasztási szokásokkal kapcsolódóan is tök jól idézhetőek lennének. És azon gondolkodtam tegnap este, hogy készültem az adásmenetre, hogy mekkora influencer lehetne a csávó, hogyha most jaj, lenne.
Persze.
Egy ilyen igazi TikTok sztár lehetne. Egyébként is ilyen extravagáns a kinézete, nem egy nem egy jóképű pali volt, maradjunk ennyibe, de szerintem...
Hát én ezt
szerintem
nem tudom megállapítani.
Tehát, hogy így női szemmel, de egyébként szerintem a TikTokon nagyon nagyot menne most különböző idézete. És figyelj, van egy, amit szeretnék...
Aranyköpés óvatunkban természetesen őt választotta a szerkesztő úr, úgyhogy majd visszatérünk rá.
Egyértelmű. De ami nekem még egyébként, tényleg aranyköpés, csak tehát, hogy így szeretném ide idézni, hogy azt írta ő, tehát ne felejtsük el, 1854-ben született, 1900-ban halt meg. Tehát azt mondja, hogy ma az emberek tudják mindennek az árát, de nem tudják semminek az értékét. Hát tesó, ez most is így van. Szóval... igen.
Hát az örök, igen. Szerintem akkor sem tudták. Soha nem tudták, most sem, és ebben nagyon változás sem lesz.
Igen, nincs új dolog, igen.
Átugrottad Stevenson urat. Kollégák már tudják, hogy ha vasutas kerül a listára, akkor...
Ja, igen. Meghagytam neked.
Jó. Nem a... De a rakétnak a megalkotója, tehát a legelső közmozdonynak a megalkotója, az ő fia, vitték tovább a bizniszt, tehát Robert Stevenson, angol építőmérnök, mozdony és vasútgépgyártó vállalkozó, illetve hídépítőnek van a születésnapja, illetve a születésnek évforduló, 1803-ban született ő. Aztán hát, gyorsan még kitemeljünk ki Günther Grass-t, Tim Robbins,
igen.
Mondjuk, és akkor...
Igen.
Végére írtunk nagyjából a listának. Nem tudom, mennyire olvasgattad a 30 éves a Pulp Fiction. Tegnap előtt volt.
Nem mondod!
És ezért elég sok...
Zenével ünnepelünk, gondolom.
Hát nyilván egyet kiválasztottam, lehetne a sok közül, lehet, hogy még majd másikat, vagy harmadikat is, de hogy... Nagyon jó sztorik vannak a magyar sajtóban, kicsit eldugva, de ilyenkor tudod, előjönnek az évfordulók kapcsán a hatások. Tehát a 24-en volt talán, hogy a 30 film, amire egyértelműen és látványosan hatott a Ponyva regény, de olyanok is, tehát nem ismert részletek, apró érdekességek, ezek elszoktan azért a nem is a mainstream online médiában, de fölbukkanhattak. Az elmúlt napokban lehetett ezeket olvasni, és tényleg nagyon-nagyon jó, és hát egy kicsit tényleg 30 év, visszamegyek arra az időszakra, döbbenetes élmény volt. Akkor hihetetlen mindenben újnak tűnt, és másnak tűnt, és teljesen érthető, hogy a következő 10 évben nagyjából minden
rendező
fejébe beférkőzött, és a legérdekesebb azok a nyilatkozatok ezekből a későbbi cikkekből, akik hát nem, eszükbe sem jutott. Mit tudom én, akár a Tillának, akár az Argónál, az Árpának, hogy csak a magyarokról beszélünk. Ez, hogy pont nem az Árpa mondta, amik elismert, hogy nyilván volt hatás, de egy csomóan mondták, hogy ők nem érzik, de biztos, hogy tudatalat bennük volt, mert látták, imádták, és utólag megkapták, hogy hát ebbe is van azért egy kis Pulp Fiction. És Tarantino, nagyon érdekes, hogy milyen elképesztő hatású a film.
Igen, és ne felejtsd, hogy a mai napig egyébként van az a mémesített kép, tudod, amikor a Travolta jön,
hát, hogyne, persze,
néz, és ez egy ilyen alap, és ezt szerintem azok, tehát lehet, hogy ezt már úgy használjuk önálló formátunként, hogy nem is tudjuk, hogy hol voltak ennek a gyökerei, ugye, hogy a Ponyvaregényből származó jelenetről van szó. És én ültem olyan megbeszélésen, egyébként viszonylag komoly megbeszélésen, ahol ez feljött, hogy tudjátok, akkor úgy állunk, mint Travolta izével, kabáttal, hogy így nézünk körbe. Várja. És mindenki tudta, hogy miről van szó, tehát hogy beépült egy ilyen kollektív tudatba.
Én olyan is voltam, ahol valaki elkezdte mondani az Ezékiel idézetet a Samuel Jackson-tól, amit egyébként ő tegnap, vagy most az évforduló kapcsán szem kitett a valamelyik felületére, és természetesen is szórakozik vele. Szóval igen, tökéletes, amit a hallgató ír, hogy soha nem láttam szerintem elejétől a végéig egyben, mégis ismerem az összes jelenetet, és nekem is így volt, hogy szerintem én sem moziban láttam először, hanem már utána a következő évben videókazettáról, vagy ahogy akkoriban filmeket néztünk, nem is tudom, hogy 94-ben, szerintem az még a VHS-es időszak volt, ugye?
Igen.
Mert
igen.
CD már volt, a CD-re igen. Konkrétan emlékszem, mert az 90-ben hoztam először haza Finnországból CD játszót, csak még itt valami lehetett kapni belelemezt.
De szép!
Szerintem az még a VHS, de lehet, hogy már akkor DVD. Lényeg az, hogy tegnap előtt volt egészen konkrétan a bemutatója, 30 éves évfordulója az amerikai bemutatójának.
Igen, és nyugtassuk meg a hallgatót, hogy igen, ez itt a Millás reggeli. Szia, egy nagyon kedves üzenetet kaptunk, hogy nincs ma Millás reggeli, de van egyébként. Én a Nyúl Zsuzsi vagyok, én vendégműsorvezetőként szoktam lenni szerdánként. Sziasztok! Nem tudom már hányadszor kell ezt így helyre tennünk, hogy tényleg, tehát, hogy így gyertek, hallgassatok minket. Én nem mindig vagyok, én csak néha szerdán így benézek ide, tudod.
Én sem mindig vagyok, kicsit. De azért előfordulok 20 éve, úgyhogy okay. Ebben a felállásban leszünk most. Na jó, akkor egy dal a Ponyvaregényből.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Na, mit olvastál?
Hát a rengeteg hallgatói üzenetet. Ez nagyon-nagyon megmozgatta a fantáziájukat a hallgatóknak, és mindenki ráerősített arra, hogy valóban ez a travoltás mém, ez az egyik kedvence az egyik hallgatónak. És közben az is eszembe jutottam úgy, hogy ha már beszélgettünk arról, hogy itt ez valóban a Millás reggeli, akkor olyan témákat is mondjunk, amik majd a későbbiekben lesznek, mint például a DRS rendszernek a fonákjával is fogunk foglalkozni, még a mai nap. Hát a fonákjával, igen, mert hogy sok olyan gyártó és forgalmazó van egyébként, akik regisztráltak a DRS rendszerbe, meg utána járunk annak is, hogy miért nem lehet például a koponya alakú italos formákat visszaváltani ezekbe az automatákba.
Ez nem a lapszemle.
Nem a lapszemle. A lapszemlére, hogyha visszatérünk, akkor akár ezt a cikket is hozhattam volna, egyébként az Index foglalkozott
persze,
ezzel.
Persze, onnan de fordultunk rá mélyis, igen.
Így van. A lapszemlében én egy, hát gyakorlatilag, ha már itt a koponya alakú alkoholos dolgokról beszéltem, akkor maradjunk is ennél, mert hogy a Telexen olvasható egy olyan cikk, hogy Prágában a városvezetés betiltotta az éjszakai bulizásokat, mert hogy úgy gondolják, hogy ezek a kocsmatúrák hát nem éppen a legkulturáltabb turisztikai réteget hozzák a városba, és ez hát sok országot már így megmozgatott.
De most konkrétan mit tiltottak be a vezetett túra? Vagy hogy
gyakorlatilag azt tiltották.
Gondolom, nem a kocsmákat zárják be.
Nem, hanem azt tiltották be, hogy este 10 és reggel 6 között vendéglátós helyeken így alkohollal átitatott bulik legyenek különböző helyeken. Mert túlságosan zajosak. Hát tudod, ezek a szokásos történetek a legénybúcsukkal kapcsolatban.
Furcsa, nagyon könnyű eltántorítani az olcsó turistát, annál még könnyebb bejelenteni, hogy mi mostantól akkora királyok vagyunk, hogy a zsíros vastag turistákra lövünk, és velük pótoljuk az esetleges kiesést.
Jó,
na,
de
megcsinálni, az egy kicsit nehezebb, mert hogy nagyjából ugyanarra a körrel lő elég sok város.
Jó, de hogyha belegondolsz, akkor tényleg ezek a, nem tudom, ilyen kocsmaturisták, nem szeretem igazából ezt a kifejezést, de mondjuk úgy, hogy az ilyen legénybúcsús turisták, akik alapvetően bulizni érkeznek egy városba, és egyébként, ahogy említem, tehát 10-től 6-ig, ugye nem nagyon szeretnék, hogyha ott randalíroznának a belvárosban. Egyébként ezek a turisták valószínűleg jól költenek, tehát nem azzal van a probléma szerintem, hogy nem költenek jól, hanem ahogyan buliznak, meg amit hagynak maguk után, hulladékot, meg nem tudom, ilyen
hát
zajszennyezés, meg mit tudom, hogy micsoda, érted, zavarják ott a lakóknak a nyugalmát. De egyébként Amsterdam és Velence is hasonlóképpen járt már el, tehát tulajdonképpen Prága csak csatlakozik ehhez.
Kicsit más, ugye Velence nem buli turista, ott egész egyszerűen sok turista a probléma. Ott
igen, de hogy ott
nincs.
Is szabályozták a turisták viselkedését.
Elkezdtek próbálkozni, egyelőre semmi hatása, most próbálják, ugye, 5 eurós belépődíj, aztán majd még azt növelik, de hát, hogy ebből ez hova fut ki, az még az teljesen bizonytalan, majd próbálják emelni. Majd elmegyek turistáskodni, hogy megnézzem, hogy
Igen. De te már nem
roncsom a helyzetet.
Szerintem inkább te pont az a turista lesz egyébként, akire célozni akarnak a jövőben.
Nem vagyok sokat költős turista, tehát akikre kulturált még esetleg vénségemre, de a sokat költős, az szerintem sose leszek. Az alapelvek, az okos alapelvek megmaradnak.
Jó, ha már említetted, hogy busszal érkeztél, találtam egy tök jó cikket, ez most jelent meg a HVG-n. Egyébként a Blikre hivatkozva hozták le ezt a, ezt a cikket. Ugyanis egy utas videóra vette, hogy vezetés közben telefonált egy buszsofőr, és próbálta őt egyébként figyelmeztetni, hogy ezt lehet, hogy nem kéne, figyelj a válaszra. És... tehát ez volt a reakciója. Hát végül is,
akár mutathatott volna is helyette valamit.
Az eset egyébként még október 10-én történt csütörtökön a 85-ös buszon, és aztán annyira felhúzta magát a kedves utas, hogy bement a pihenőhelyre is az Örs vezértéren, hogy a kollégáknak jelezze, hogy mi történt. Hát a kollégák nagyjából hasonlóképpen reagáltak, az ott pihenő buszsofőrök megvonták a vállukat, és azt mondták, hogy jó, hát előfordul van ilyen. Uh-huh. Úgyhogy nem állt meg itt a történet, mert hogy nem csak hogy a Blikhez fordult a kedves utas, hanem a BKK-t is értesítették, és azt mondták, hogy igazából hát hivatalos bejelentés nem érkezett, de persze azért kivizsgálják az esetet. Úgyhogy hát előfordulnak ilyen dolgok.
Nem, javasolnám
akkor. Kresszellem mindenki véd egy kicsit.
Javaslom a usernek mondjuk elmenni Nápolyba, ahol a reptéri busz, a reptéri gyorsjárat, a reptérről a vasútállomásig nem rakta le a kezéből. Végig üvöltve telefonálta a buszsofőr, és ez nem régi történet, ez most volt egy éve, úgyhogy más kultúrkörökben ez abszolút nem okoz problémát. Ja, tehát tökre értem, hogy legalább ez működik. Egyébként néha nem értem, hogy mi van, ami működik, mi az, ami nem. Piros lámpába utolsók vagyunk, a piros lámpán öten mennek át máig a piroson, ott húzzuk meg a végét. De például a buszsáv az működik. Tehát a buszsávot meg valahogy betartjuk. Érdekes, hogy vagy például nem törjük össze a kocsikat. Kis picikek is hozzácsúsz. Úristen, ez mekkora baleset. És akkor papírozunk a icike-picike kis súrlódásért.
Kiszáll, már fel van.
Persze. Ebben nagyon-nagyon-nagyon pontosak vagyunk, és odafigyelünk, és más szabályok meg nagy ívben teszünk, de a közlekedésben, és érdekes, hogy alakult így, hogy egy kicsit olyan furcsa ellentmondás.
Azt mondod, hogy egy népnek a vehemenciája, vagy attitűdjei megjelennek ilyen dolgokban?
Hát pont az, hogy ilyen felemáson jelennek meg így a mi attitűdjeink is. Na, én csak annyit mondok, hogy én nem megyek bele részletesen lapszemlézni, saját magamat olvasgattam, illetve nem saját magamat olvasgattam.
Merre jártam, mit csináltam? Ne szerénykedd el ezt a dolgot.
Tegnap volt a Forbes Money Summit, és a másik sapkámban ott elég sok beszélgetést vezettem, és egy inspiráló, fantasztikus, a legjobb magyar szakértőkkel beszélgettem, és erről születnek a cikkek, és nagyon-nagyon érdekes újraolvasni a Forbes.hu-n, hogy nézett ez ki a színpadról, a közönség soraiból. Nyilván a legizgalmasabb, vagy hát a legnagyobb hatású az Péterfi Tamás, aki a világ leggazdagabb magyarjának hívjuk őt, meg az Interactive Broker szerű, egy egészen fantasztikus sztorit írt meg, és őt megint sikerült kapcsolni a floridai dolgozószobájában, de igazából amit kevesen vesznek észre, ő közben olyan iszonyatosan fölment az Interactive Brokersnek az árfolyama, hogy ő a világ leggazdagabb emberei listáján, tehát a full globálisan már a 33. helyre jött fel. És nem megyek bele, csak egyet idéznék tőle, amikor kérdeztem, hogy mitől ment fel ennyire, mert korábban azért szenvedett az árfolyam, és most nagyon-nagyon fölment, és akkor hát azt nem értettem eddig, hogy mitől nem ment fel. Annyira jó, amit csinálunk, és hát mindenkinek annyira jó.
Ez igen.
Még egyet hadd idézzek tőle. Ezen a Forbes listán van egy olyan rank, na mi a rank? Na, oké, nem jut eszembe.
Mindjárt megírják a hallgatók.
Igen, hogy self-made rank, milyen ott első, abszolút a nulláról, nullával, nyelvtudás nélkül, 56 után magyar kivándorló, és megcsinálta szenzációs, amit ott alkotott, nyilván egyes filantróp, vagy maximális 10 filantróp, egy, és megkérdeztük, hogy hát mit szól ez, hogy filantróp, jó, röhögött egy nagyot, hát ezt a listát még ő nem látta, de valóban neki az a hozzáállása, hogy ő az energiáját, meg mindent arra a cégre fordít, ami jót tesz az embereknek, aminek, ami társadalmilag is hasznos, és egyébként egészen demokratizálta az egész tőzsdei kereskedést, meg mindent, tehát az Interactive Brokers, de ez abszolút elmondható, úgyhogy egy kiváló arc egyébként. Na mindegy, aki nagyon jó beszélgetések voltak, csak tovább kell mennünk, mert gyorsan, akkor el kell mondanunk, hogy mi van a tőzsdével, hogy tényleg ajánlom, hogy ezt olvasgassátok.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
0,4%-os plusz a PUX-ban, nagyjából a fontos mozgó átlagok fölött van, lassú emelkedés figyelhető meg, közelíti ismét a történelmi csúcsát, újra a Richter szerepelt a legjobban, 1% a többi blue chip is emelkedett, csak egy picivel az index emelkedése alatt, tehát ez a 0,3-0,4, amit láttunk Amerikában, viszont esés volt a tegnapi napon, nem volt vészes, de hát ahogy az lenni szokott, a negatív irányba is a Nasdaq mozdult el nagyobb mértékben. A csípgyártók elsősorban, ők vesztettek az értékükből, volt egy ASML jelentés, a cég kicsit kiábrándító kilátásokat közölt, és akkor indulnak a pénzügyi cégeknek a gyors jelentései, úgyhogy ezek kezdték el már mozgatni a piacot, illetve a következő napokban is erre lehet számítani.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hát most látom, hogy megtelt az üzenőfal. Ezek, jó, majd
igen, nagyon alatt, aktívak a hallgatók.
A hírek alatt akkor megpróbáljuk feldolgozni, de most már itt van Czoller Andi, a legnagyobb
csíp. Fenyegetően lép fel.
A legnagyobb csíp befektető, aki majd megfejti a...
Nem fejtek én meg az égvilágon semmit.
Pedig egyszer annyira szeretném, hogy valami tőzsde jelenzésbe bele bonyolódjál nekünk, mert csak csendesen mosolyogsz, és időnként beszámolsz arról, hogy milyen jó befektetéseket csináltál.
Maradjon ebben.
Maradjon is így. Oké, mindjárt folytatjuk.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli.
Ács Gáborral.
És Nyúl Zsuzsival.
A telefonszámunk 0636 980 980, ez természetesen a telefont azt úgy értsétek, hogy WhatsAppon, Viberen és e-mailben is tudtok nekünk írni. Az e-mail címünk egyébként info@millasreggeli.hu, és a hallgatókat nagyon megmozgatta ez a minimálbéres sztori. Írja nekünk az egyik hallgató, hogy Andi szándékosan emelte be a Hormát minimálbér témát. Ez nem szép dolog, mert hogy tényekkel provokál. Hát igen, ezek a tények, de akár a román minimálbért is említhetnénk, mert gyakorlatilag az is egy kicsit, hát hogy mondjam, elhagy minket. Aztán nézzünk egy közlekedési infót, hogyha megtalálom.
A rank az rang, igen, hát végülis rangsor, igen.
Hogy mondod?
Amikor a rank, találtam a magyar igen, kifejezést, de amúgy írja, hogy simán rang, írja a hallgató. Igen, tehát egy rangsor, egy, végül is egy lista, igen.
Hát figyelj, ez én ügyetlenségemet dicséri, vagy nem dicséri, hogy nem találom a közlekedési hírt, amit írt a hallgató, de egy a lényeg, ugye, hogy
mi is el szoktunk veszni, amikor nagyon sok. Igen. Hungáriát írta szerintem, ugye?
Így van, a Hungáriát írta, volna, abszolút,
hogy ott
abszolút.
alakul a dugó. Köszönöm, akik írták, hogy jól érezték magukat, meg izgalmas volt a tegnapi rendezvény. És sajnos nincs róla, tehát hogy nem kerülnek föl videók, tehát ugye a Péterfi nagyon izgalmas lenne, de ez ilyen egyedi egyszeri ott, és igen, róla igen. Utólag felvétel, cikkek készülnek róla.
Igen. Jó, megyünk tovább.
Igen, igen, jön, persze, sietnünk kell.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Parancsoljak, mondjam?
Kezdte, igen, igen.
Nagyon kedves, hogy én udvariasan mindig megadod a lehetőséget, hogy én mondjam az első dolgot, amit találtam és fontosnak tartok. Egy olyan budapesti sztorit hoztam, ami a Terézvárosi Önkormányzatnak a kezdeményezése. Pályázatot hirdettek ugyanis a helyi lakosok számára, hogy támogassák a régi fa nyílászárók felújítását. A cél az, hogy az épületek egységes homlokzatát megőrizzék, mivel nagyon sokan ugye most már műanyag ablakokra meg redőnyökre váltanak, amik nem feltétlenül annyira illenek az utcakébe, meg egyáltalán az épületeknek a homlokzatába. Éppen ezért úgy gondolták, hogy egy támogatást fognak, vagy egy pályázatot fognak erre kérni, 50-70%-os kedvezményt biztosítanak a felújításhoz, egyébként a 70%-os kedvezményt nyugdíjas ott lakóknak is javasolják, vagy hát igazából őket jobban támogatják ebben, és egy a lényeg, hogy mindenki jogosult arra, aki ott él, tehát bátran lehet ezekre a összegekre pályázni. Egy a lényeg, hogy a nem megkezdett munkákra vonatkozik egyébként ez az összeg, a program pedig a védett épületek állapotának megőrzését segíti majd. Uh-huh.
Akkor
és te mit hoztál?
Igen, a Dandárfürdő problematikája. Egy borzasztó rosszul megírt cikkből próbálom kihámozni a lényeget. A tízszeres bőlére eresztés, noha egy nagyon rövid választ kaptak a kérdésre. A lényeg az, hogy amikor bezárták, kisebb felújításról volt szó, de úgy tűnik, hogy nagyobb, viszont erről nem adott részletes tájékoztatást a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT, de az a kicsi, abban minden benne van. Szóval statikai problémákat találtak, és még tart a felmérése. Idén biztos, hogy nem nyit ki, de abból, hogy a felújításhoz szükséges tervezés megkezdődött, és majd utána készülhet el a kivitelezés ütemterve, és majd erről majd később adnak részletes tájékoztatást. Abból azért nagyjából egyértelműsíthetjük, hogy a Budapest egyik, hát a szűk körben talán legnépszerűbb fürdője, a legjobb árértékarányú fürdője, amit még nem leptek el a külföldiek sem, mert nem ismerik, és sokan fájlalják egyébként, sok ismerősöm is. Szóval úgy tűnik, hogy ez még biztos, hogy átlóg a jövő évre, és sőt, hát meg se lehet tippelni, hogyha komoly statikai problémák vannak, akkor meddig marad tehát zárva a Dandárfürdő. Ez a rossz hír van egyelőre, tehát teljesen bizonytalan. A cím az jó egyébként, tehát és abban minden benne is van, kivételesen nem egy clickbait, tehát még mindig bizonytalan. Budapest legmegfizethetőbb gyógyfürdőjének
a szerkesztő jelentkezzen Ács Gábornál egy továbbképzésre.
Jaj, nem erről van szó, csak amikor teljesen értelmetlenül, feleslegesen túlírják és habosítják, az engem szokott szavarni.
Jó van, alakul ez a morgós szerda.
Pedig tirak ki akartam kerülni, mert a hallgató voltak morgásaim, de annyira jó hangulatúan kezdődött a műsor, neked köszönhetően, hogy most ezt elnyomtam magamban. Melletted próbálom a morgós öreg úr
kénemet
visszaszorítani.
Add önmagad, Gábor, ez így lesz jó.
Kibújik az magától is, mert időnként, ha nem figyelek, akkor rögtön itt van. Úgyhogy nem baj, hogyha egy kicsit azt eldugjuk.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Folytatjuk a Millás reggelit méghozzá egy elég komoly témával. 7 óra 18 perc van a vonalban, pedig itt van velünk Magyar Ábel Ágnes, a Dolomit operatív törzsgyűlés aktivistája. Szia, jó reggelt! Halló, halló!
Halló!
Jó reggel, szia, köszönjük, hogy itt vagy.
Szia, jó reggel.
Azért kerestünk meg téged, mert hogy van egy, most már azt kell, hogy mondjam, hogy országos hírt kapott esemény, ami arról szól, hogy ugye a Csobánka mellett lévő Dolomit egyes bányát újra szeretnék nyitni. Erről különböző tiltakozások vannak, különböző aggályok vannak ezzel kapcsolatban. Ez ugye Pilisvörösvár és Csobánka között található ez a Dolomit bánya. Még valamikor 2010-es évek elején zárták be, és most van egy vállalkozó, aki újra szeretné nyitni, de sem a vállalkozónak a múltja nem feltétlenül erősíti azt, hogy bizalmat ébresszen a dolog iránt, sem pedig hát maga a természetvédelmi környezet sem, hát hogy mondjam, előnyös ebben a tekintetben, a lakók pedig folyamatosan tiltakoznak. Hol tartotok most ebben az ügyben? Voltak lakossági egyeztetések is, lakossági fórumot tartottatok. Hogy áll most az ügyetek?
Igen. Tehát a nagyjából úgy áll, hogy ugye szeptember, várjál, csak 7-én tudtuk meg, igen, tehát körülbelül 5 hete, akkor került fel az önkormányzat honlapjára, hogy ez a vállalkozó, aki egyébként a bányakitermelési jog már a 90-es évek óta, tehát csak átmenetileg felfüggesztette a bányászatot, tehát igazából nem bezárt a bánya, és ugye ugyanaz, a, akinek ez a jog a birtokában van, tehát ez valahogy így működik Magyarországon, most már mi is kezdünk kiokosodni. És ugye akkor rögtön elkezdtünk szervezkedni, és ahol egyébként most tartunk, ugye indítottunk egy a hangos petíciót, épp megnéztem reggel, ez már 5022 aláírásnál tart, 3 hét alatt. Elindítottunk helyben egy aláírásgyűjtést, az 1500 körül, azt nagyjából be is fejezzük, mert ugye október 21-én ezt le kell adnunk a beadványainkkal együtt, addig van lehetőségünk hozzászólást észrevételt tenni a környezetvédelmi hatósághoz, ami egyébként nagyon jó szám Csobánkán, tehát körülbelül 2900 szavazókorú állampolgár lakik itt, és nagyjából a fele szokott elmenni szavazni, tehát körülbelül azok alá is írták. És csináltunk egy lakossági fórumot október 10-én, szerveztünk egy lakossági fórumot, ami nagyon jól sikerült, rengetegen eljöttek, tehát szerintem olyan legalább 100-an voltak, inkább többen. Ezt élőben is közvetítettük. Elhívtunk rá mindenkit, tehát minden potenciális érintettet, a kormányhivataltól, a vállalkozón át, az összes környékbeli település polgármesterét, önkormányzati képviselőit, civil szervezeteit, lakosait, tehát mi itt előtte egy hónap alatt már így szétkürtöltük és ébrezgettük a környékbeli településeket, mert ugye itt a szállítási útvonalban nagyon sok település érintett lenne. Akár Szentendre felől mondjad.
Igen, igen, pontosan, tehát hogy ugye ez is egy probléma, hogy ugye 2025-től 28-ig tartana a kitermelés, és utána pedig 10 éven keresztül töltenék fel inert hulladékkal ezt a bányát, ami azt jelenteni, hogy ugye észak-déli irányból a meglévő útvonalakon keresztül folyamatosan érkeznének tonnás autók, akik hulladékot hoznának, szóval hogy itt nem csak arról van szó, hogy megnyitnak egy bányát, vagy újra nyitnának egy bányát, hanem arról is, hogy utána ez gyakorlatilag meghatározza az ott élők életminőségét, meg egyébként az infrastruktúra megterheltségét is hosszú évtizedeken keresztül.
Igen, ez így van. Tehát ugye itt kicsi, nagyon keskeny, szűk, nagyon rossz minőségű utak vannak, amik rendkívül túlhasználtak egyébként, ugye nagyon túlépített már az agglomeráció, és mind a 10-es, mind a 11-es út, illetve az azokat összekötő kis utak, amin ez a bánya is van, illetve ami Pomázon keresztül Csobánkára jön, az is egy abszolút alkalmatlan út arra, hogy ugye itt a környezetvizsgálati hatás tanulmány szerint negyed óránként kb. Elhaladni egy ilyen 40 tonnás megrakott nyerges vontató, legalábbis a számok alapján ugye 360 ezer köbméter szemetet hordanának be ide 10 év alatt, vagy hát inert hulladékot, az ugye építési anyagot, építési hulladékot jelent, ebbe persze lehet tégla, meg olyasmi is, ami nem veszélyes, de azért ebbe benne van, mit tudom én, kábelek, vezetékek, szigetelő anyag, szóval nagyon sok minden olyan is, ami azért kétes, hogy ez mennyire ártana a környezetnek, és ugye azt mindenképpen mondjuk el, hogy az az egyik legnagyobb probléma ezzel a bányával, hogy a Dunaújpoly Nemzeti Park határán van, országos ökológiai hálózat magterületén a Pilisi Bioszféra Rezervátum részeként Natura 2000 besorolású kiemelt jelentőségű természetmegőrzési és madárvédelmi területen.
Tehát, vagy a határán? Ugye ez lenne a fő kérdés. Illetve az, hogyha ez a fölfüggesztésség igazából úgy ment és nem zavart, gondolom ugyanezekkel a rossz autókkal, ugyanilyen rossz autókkal, akkor most 10 vagy 15 évvel később miért zavarja sokkal jobban az ott élőket?
Hát a kitermelésre nem emlékszünk, és az a nagyon, ugye, akik alapvetően itt a szervezkedést elkezdték, a többségük nem élt akkor még a településen, de azért van köztünk egyébként olyan, aki hát kvázi őslakos, tehát azért már jóval régebben itt él, de a robbantások hangjára és a porra emlékeznek a lakosok. Aha. De például arra, hogy hogyan zárt be a bánya, és egyébként miért zárt be, vagy miért függesztette fel a bányászatot a vállalkozó, vagy egyáltalán mi történt, és ezt sem tudjuk pontosan, hogy mikor. Aha. Arra valahogy nem emlékszik senki, pedig az önkormányzatnál biztos, hogy kellene ezzel kapcsolatban lennie adatoknak, vagy nyomoknak, de nincs, és valahogy az akkori képviselők is mind amnéziásak lettek hirtelen. Tehát, hogy nem tudtunk ilyen szempontból fellelni nyomokat, azt tudjuk, hogy már korábban vissza, tehát újra ki akarta nyitni a bányát a vállalkozó, ilyen 18 körül, és akkor egy ügyvéd megtámadta ezt, nem tudjuk ezt sem, hogy kinek a képviseletében, mert ő meghalt azóta, és ugye ezeket az iratokat sem találjuk, pedig valahol biztos, hogy ennek meg kellene lennie. Uh-huh. Egyébként tehát ez ügyben egy kicsit el vagyunk veszve.
A jogi helyzet most akkor tiszta? Tehát elvileg ő megkapta, tehát jogilag ez rendben van, jogosult rá, övé, eddig is övé lett volna, csak nem használta ki, és a társadalmi tiltakozás, felháborodás az, amiben bíztok, vagy azért jogilag is támadható környezetvédelmi törvények, vagy szempontok, vagy a kiemelt természetvédelmi területek közelsége, illetve hogy azon van alapján a projekt?
Tehát jogilag neki van bányászati joga, ez biztos. Uh-huh. Ahhoz viszont, hogy ezt gyakorolni tudja, ahhoz minden alkalommal, amikor újra akarja kezdeni a bányászatot, akkor egy környezetvédelmi hatásvizsgálatot kell készíteni, és ezt beadni ugye az aktuális kormányhivatalhoz. És csak akkor tudja megkezdeni ezt, hogyha erre megkapja az engedélyt. Ehhez pedig neki ugye fel kell térképezni, hogy milyen területen van. Hogy ennek a területnek a besorolásai pontosan mikor történtek, ezt nem tudom, nyilván ezek is folyamatosan, tehát ugye neki, ha jól emlékszem, valahogy ilyen 90-es évek, 91-92-ben kapta meg a bányászati jogot ezen a területen, tehát elképzelhető, hogy azóta került rá valami erre a területre, de ugye mindig az aktuális állapot az érvényes, hogyha ő újból bányászni akar ezen a területen.
Én itt az elején említettem, hogy ugye nem túl nagy a bizalom, fogalmazzunk finoman, a vállalkozóval igen, szemben, de nem én akarom elmondani, hogy mi is a probléma vele, mert azért az ő referenciái sem feltétlenül a legjobbak.
Igen, ez a másik nagy probléma. Tehát azért alapvetően szögezzük le, hogy mi egyáltalán nem szeretnénk ezen a... Uh-huh. Ez gyakorlatilag egy erdő mellett van, a Pilis közepén, tehát nem gondoljuk, hogy itt bányászni kellene uh-huh. eleve. Ugye a beadott hatásvizsgálati tanulmány az egyébként úgy fogalmaz, hogy bánya bezárás és rekultiválás, amit ugye ha lefordítunk magyarra, akkor ez a még termelünk egy kicsit, csinálunk nagyobb helyet, és akkor utána azt feltöltjük építési hulladékkal. Tehát ezt nem gondoljuk, hogy ennek itt van a helye a Pilisben, természetvédelmi területen. A másik probléma pedig pontosan az, hogy a vállalkozónak ugye több vállalkozása is van, ezek ilyen kapcsoltak, hol itt ő a vezető, hol a felesége, tehát ez egy ilyen családi vállalkozás hálózat, és mindegyik elég problémás, ezt onnan tudjuk, hogy Dunakeszin van egy ilyen hulladéktelep, illetve Fóton is van, a Dunakesziről nagyon sokat írt Bodnár Zsuzsa az Átlátszóban, ahova még a Városligeti ugye átalakításnak a mindenféle építési hulladékait hordták, és hát ott bizony találtak olyat is, amit nem szabadott volna odavinni. Rengeteg szabálysértési eljárás volt a vállalkozó ellen, a cégei ellen csődeljárások, ilyen végelszámolások, adótartozás, tehát egy számos cikk megjelent így nagyjából, nem is tudom, 2021 óta erről a témáról, úgyhogy eléggé aggasztó, tehát a vállalkozóval kapcsolatban nem bízunk abban, hogy egyébként ide mondjuk ellenőrzött inert hulladék kerülne biztosan, és nem bízunk igazán a hatóságokban sem, hogy képesek lennének ezt hathatósan ellenőrizni és szankcionálni, hiszen eddig is kiszabtak bírságokat, és mégsem változott semmi.
Uh-huh. Ez az a civil tiltakozás.
Igen, az engedély, ez a hatóság, a környezetvédelmi hatósági, ez még akkor nincs meg, ugye? Ez még függőben
van. Ez még nincs meg, igen. Tehát ez van, hogy erre van 105 nap. Aha. Igen, ezt 21-ig tudunk ehhez beadványokat beadni, és akkor utána nem tudjuk pontosan 15 vagy 30 napja van a hatóságnak, hogy akkor ezt vagy kiadja, vagy nem adja ki, és ez behatárolja a mi következő lépéseinket is, ugye?
Okay.
Nyilván abban bízunk, hogy nem adja ki.
És akkor utána meglátjuk. Jó, akkor folytatjuk.
Oké, szerintem vissza fogunk térni még a témára, úgyhogy hallunk meg erről. Köszönjük szépen, Ágnes!
Nagyon szépen köszönöm én is. Sziasztok!
Szia! Magyar Ábel Ágnessel beszélgetünk, a Dolomit Operatív Törzs aktivistájával.
Törzsi gyűlés. Ez a neve,
igen, nem? Igen, igen, na, törzsi gyűlés. Igen. Nagyon, nagyon jó. Kicsit olyan, mint hogyha ilyen indián törzs lenne, de tényleg, tehát, hogy muszáj komolyan vennünk ezt a dolgot.
De a bányarémek akciócsoport se rossz, tehát...
Van benne játékosság, abszolút, miközben tényleg...
Tehát, nagyon komoly témáról
van. Jó, ne vicceljük el, tehát a Csopánkai Dolomit bánya újraindításából, újranyitásával kapcsolatban beszélgettünk vele, és nyilván a civil tiltakozás eszközével élnek minden tekintetben, hogy ez a bánya ne nyithasson meg újra.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
És itt van velünk a stúdióban Nagy Edit, az Opten. Mi ez a Head of Sales and Customer Service? Ügyfélszolgálat és értékesítés.
Jó reggelt, szia.
Jó, csak meglepődtem, hogy ti is angolul használjátok már ennyire. Angolosodott a ti szakmátok
hát
is.
Hát alapvetően azért nem, de nyitottunk már nemzetközi piac irányába,
és akkor onnan jön.
Igen, egy picit talán ebből kifolyólag.
Mi viszont a magyar piacról fogunk beszélni, nem is akárhogy, mert hogy hát folyamatosan átalakul ugye a piac. 2019-ben még 580 vállalkozás működött, ez már 500 ezerre csökkent, és hát nyilván felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet itt modern módon üzletet szerezni, hogyan lehet jól szélszelni, hogyan támogatja ezt a marketing vagy a pénzügy, és ebben tudsz nekünk segíteni. Szerintem kezdjük onnan, hogy mit mutatnak a statisztikák, milyen összetét ebből állnak ezek a megszűnt vagy létező vállalkozások.
Igen, tehát jól mondtad, alapvetően ugye ez a hát közel 10 éve kezdődött el ez a cég tisztítás, vagy maga a céges szféra picit szigorúbb szabályozása. Ez egyébként abból is adódik, hogy amikor eddig valaki nem adott be mondjuk pénzügyi beszámolót, egyszerű bírságot fizetett, és az nem volt akkora teher a számára. Ugye ezek most már cégtörléssel, tehát vannak ezek a kényszertörlések, tehát hogyha valaki nem tartja be ezeket a cégkultúrában lévő előírásokat, akkor ezek nagyon sok esetben végül kényszertörléssel végződnek. Ez nagyon nagy mértékben tisztította egyébként a magyar gazdaságot, tehát ez szerintem bizonyos szinten jó. Nem is kell egyébként ennyi vállalkozás, tehát az 580 ezer vállalkozás mellett egyébként nagyon fontos, hogy hozzátartozik még plusz egy közel 520 ezeres egyéni vállalkozói szféra, egy kb. 10 ezeres nagyságrendű költségvetési intézmények, illetve a non-profit szervezetekből is egy nagyon-nagyon nagy számosság, tehát közel 130 ezer darab. Tehát ez az egész szervezeti egység, ez az entitás, ez több mint 1.200.000 cég, vállalkozás, non-profit szervezet. Ez szerintem a Magyarország méretéhez képest egy aránylag nagy bázis. És a gyakorlatilag az, hogy szabályozottabban működünk, hogy egy picit nagyobb a tudatosság az eddigi működéshez, cégkultúrához képest, illetve maga a vállalkozások is azt látjuk, hogy sokkal tudatosabban, akár a kockázatkezelésben, akár az ügyfélszegmentációban sokkal-sokkal tudatosabban gondolkodnak, mint eddig. Rengeteg olyan tapasztalatunk volt, amikor tényleg már csak ilyen tűzoltás volt, hogy úristen, ilyen kintlévőségem van, nem fizettek, azonnal adjatok valami megoldást erre, és előtte évekig akár bombáztuk az adott vállalkozást. Most viszont azt látjuk, hogy ez abszolút megfordult, tehát sokkal tudatosabbak tényleg, mind a hitelkockázatok felmérésében, a megalapozott döntésekben, sokkal több céginformációt, sokkal több információt vannak be a vállalkozások.
Ugye én itt az ügyfélszerzésről beszéltem az elején, és bekapcsoltam, vagy szeretném bekapcsolni ebbe a beszélgetésbe azt, hogy a marketing hogyan segíti például ezeknek a vállalkozásoknak a versenyképességét, a sikerességét, ha már ugye ott vannak, és megmaradtak, és betartják a szabályokat, részt vettek ebben a tisztítási folyamatban, amit elmondtál, és ezt értelmezzük jól, hogy tisztítás, tisztulási folyamat, tehát komolyan veszik saját magukat, hogy nyilvánvalóan az a céljuk, hogy fejlődjenek, növekedjenek, ebben pedig a modern marketing egy megkerülhetetlen eszköz.
Abszolút. Még egy picit talán így visszatérnék ehhez a kényszertörlések számához, ami körülbelül ilyen 35 ezer, csak hogy lássuk, hogy miből gazdálkodunk, és maga a marketingnek is egyébként a szegmentációt hogyan kell elvégeznie. Tehát ez a 2024-es évben 35 ezer cég volt, akit ugye nem nagyon kellene megszólítani egy marketing kampányban, és ehhez képest csak 18 ezer cég alakult eddig, tehát ez nagyon kevés, ugye ehhez a durván 500 ezer működő vállalkozáshoz. És ugye az ügyfélprofilozás, ügyfélszegmentációnál maga a marketing alapja, hogy olyan vállalkozásokat szólítson meg, vagy olyan fókuszra terelje az erőforrásait, aki tényleg hosszú távon majd egy megbízható ügyfélé válhat. Ehhez csak egy érdekes számot hoztam nektek. Ma Magyarországon a teljes vállalkozási szférából közel 25%-a a kiemelt és az átlagon felüli kockázati kategóriába tartozik, ami egy ilyen irányzatok alapján két éven belüli csődesély vizsgálatot számolunk, ez 125 ezer cég. Szóval az, hogy hogyan szegmentálunk, és hogyan választjuk ki azokat az entitásokat, akikkel szeretnénk együttműködni, ez nagyon-nagyon fontos. És akkor itt egy picit a marketing előtt még megemlíteném a pénzügyi és szélsz együttműködését, mert hogy ez egy picit ide kapcsolódik. Tehát,
összefüggnek ugye, ezeket.
Abszolút, tehát minden osztályon összefügg az értékesítés és az ügyfélszerzés. Tehát legfőképpen ugye egy picit ezekre a kockázatos cégekre visszatekintve, hát a sales profitot szeretne, a tulajdonosok profitorientáltak nyilvánvalóan. A pénzügy feladata pedig, hogy abszolút olyan cégekkel kössünk szerződést, akik később stabilan és hosszú távon tudnak ügyfelek maradni, és természetesen nem ezzel a kintlévőségeket növelni. Úgyhogy egy picit nehéz ezt a folyamatot megtalálni, hogy hol van ez az arany középút, ahol a sales és a pénzügyi osztály megtalálja azt az irányvonalat. Picit talán meg kell érteni a két osztály működését, tehát mi a fő prioritás az egyik oldalon, mi a fő prioritás a másik oldalon. Enélkül azt látjuk, hogy ez nagyon-nagyon nehéz, hogy azt a rugalmasságot megkapja a sales, amit egyébként a pénzügy a másik oldalon nem szeretne. És hát visszatérve akkor, hogy eljutva egy picit a marketingig és a tényleges ügyfélszerzésig, hát alapvetően azért minden a marketing osztályon indul. Tehát az, hogy egy cég milyen brenddel rendelkezik, hát ez ugye nagyon-nagyon fontos egy értékesítési osztály számára. Nagyon nem mindegy, hogy mennyire kell magunkat mindig bemutatni, vagy egyszerűen tényleg elmondjuk, hogy kik vagyunk.
És ja,
persze, igen, tudom, céginformáció és minden, szóval Ez abszolút jó. És hát ugye az abszolút marketing technikák, ugye az adatvezérel döntéshozatal nagyon-nagyon kiemelkedett most, szerintem mindenhol, és erről nem is akarok olyan sokat beszélni, mert hallgatlak itt titeket nap, mint nap, az AI és a minden, ez abszolút fő téma. Úgyhogy igen, mi is használjuk ezeket, igyekszünk a megfelelő módon ezeket beépíteni. Egyébként már a kezdeteknél is, tehát az, hogy kinek milyen terméket kínálunk, vagy hogyan szólítsuk azt meg, például ez is nagyon fontos. Itt egy pici számokkal még, hogy talán ez, bízom benne, hogy mindenkinek újdonság egy picit, vagy érdekes információt nyújt, például, hogy hogyan kommunikálunk marketing osztályról, vagy marketinges szinten. Most a magyarországi vállalkozások közel 130 ezer vállalkozásban 60 év feletti az ügyvezető. Tehát alapvetően a generációváltás nem nagyon érinti magát a sales-t, de ilyen formán, hogy hogyan kommunikálunk, vagy mennyire tudjuk behozni ezeket az automatizált digitális technikákat, szerintem ez nagyon-nagyon fontos. És egy picit talán az ügyfélszerzés ezen oldala, hogy igen, hogyan szólítjuk meg az adott ügyvezetőket, és hogy ki szólítja meg ezeket. Tehát ugye a másik, ami nem klasszikusan talán értékesítéshez kapcsolódik, de maga a a munkavállalók megtalálásának a nehézsége, a generációs
különbségek merülhetnek fel, és ez nagyon nehezítheti nehéz. Adott esetben a kommunikációt, teljesen másban van mondjuk egy 60 éves cégvezető, ugye az ő gondolkodása, nem tudom, igen, mindenféle munkatapasztalatai, és jön egy ilyen fiatal munkavállaló, aki egy ilyen teljesen laza környezetből érkezik, hát ott nehéz összehozni.
Hát eleve a hitelesség, igen, már ott felmerült, tehát amikor leül egy ilyen nagyon új generációs fiatal, aki egészen másképp kommunikál egy idősebb ügyvezető, hát nem tudom, hogy ott azért a hitelesség mennyire tud megvalósulni, tehát ezzel nagyon sokat szembesülünk, a terhelhetőséggel is egyébként. Tehát nagyon nehéz jó CSS-t találni, rengeteget beszélgetek, nagyon-nagyon sok céggel találkozom, és, és igen, tehát sajnos ez komoly problémákat okoz, nagy kihívás ez mindenkinek, a megfelelő CSS, a megfelelő munkaerő megtalálása. Úgyhogy vannak azért komoly kihívások ezen a területen, de vannak nagyon jó dolgok is. Egy picit így az adatvezérel döntés hozatal, vagy adatgyűjtés, adatelemzéssel szembe, amiben AI-t, BI-t, tehát mindenféle új technikákat bevonhatunk. Én egy picit annak a híve vagyok, hogy azért a klasszikus és az új technikákat szerintem együttesen érdemes abszolút alkalmazni. Mi magunk is, és nagyon sok helyen azt látom, hogy ezek a klasszikus inbound, outbound stratégiák kombinálása, tehát a tartalom marketing nagyon fontos, SEO, közösségi média, amiket ugye
igen,
klasszikus...
ezt akartam kérdezni, nyilván a közösségi média egy megkerülhetetlen abszolút része ma már az üzletszerzésnek, hiszen ott azonnal visszacsatolást fogok kapni azzal kapcsolatban, hogy milyen a szolgáltatásom, milyen a termékem, mennyire elégedetek, és ez gyakorlatilag olyan marketing kincs, hogy az ügyfél mondja vissza, hogy mi a véleménye rólam, ami szerintem megfizethetetlen, tehát mindenféle kampánynak az eszenciája tud lenni, abszolút, hogy van egy elégedett vagy elégedetlen.
Abszolút, és igazából ez a social listening technika, ami gyakorlatilag pontosan ezt fogja összetetni, így a social felületeken elhangzott témák, témakörök, egyébként konkurensekről, egyébként témákról, gondolkodásmódról, kinek milyen problémái, kihívásai vannak. Ezeket nagyon szépen össze lehet gyűjteni, és ezeket ezekből kapott információkkal nagyon-nagyon jól lehet a marketing stratégiát, marketing tervet kiépíteni. Tehát ez tényleg egy olyan hozzáadott eszencia, hogy nagyon-nagyon nagy mennyiségben kapunk olyan visszajelzést, amelyet vissza tudunk építeni a folyamatainkba. És hát igazából az egyéb plusz, amit én azt gondolom, hogy talán nagyon-nagyon fontos, tehát nem elég csak eljutni odáig, hogy megszerezzek egy ügyfelet, vagy hát ugye azt komoly szegmentáció, nagyon komoly kimutatások, hogy egyáltalán ki az, akire erőforrást szeretnék helyezni, ez egy nagyon nagy munka. És amikor egy cégnek likviditási problémái vannak, mi az első, amit költségeket meghúznak? Marketing. Anélkül egyébként...
Alap, igen.
Igen, ez a marketing, és egyébként a céginformáció is ilyen szokott lenni. Tehát pont ez a kettő nélkül a stabil működést, és azt, hogy egyáltalán növekedni tudjunk, ezt a kettőt húzzuk. Ahelyett, hogy inkább tudatosak legyünk, tehát legyünk úgy tudatosak, hogy igen, nehéz nélkül mindenkit, azt a 1 millió, vagy akár 500 000 céget keressük, és minden erőforrásunkat arra hangoljunk, hanem igen, szegmentáljunk, tehát válasszunk jól, nézzük meg az ügyfeleinket, profilozzuk ezeket. Régen egyébként ez egy komoly munka volt kiprofilozni mondjuk egy ilyen 10 000-es ügyféladatbázist. Hát most már ez lényegesen könnyebb, tehát olyan technikák állnak a rendelkezésünkre, ahol ezt már azért mind szolgáltatásban, de ha önmagunk vágunk is neki, tehát például az Optán szolgáltatásaiban vannak olyan technikák, ahol tényleg egy ilyen maximum fél órás munkával egy komplett profilozást lehet kapni a partnereinkről. Ez több mindenben is segít minket, tehát tudjuk azt, hogy tényleg kire helyezzük az erőforrást, a másik pedig egyértelműen a tervezésben, tehát a jövő évi pénzügyi tervezésekben, marketing tervezésekben is segít, hiszen látjuk, hogy melyik iparág milyen problémákkal küzdik, hova terhelhetünk növekedési terveket, hova nem, melyikkel mit fogunk csinálni.
Oké. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és akkor majd
én is nagyon
folytatjuk.
Köszönöm, örültem, szerintem. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Nagy Edit volt a vendégünk, az Opten ügyfélszolgálati és értékesítési vezetője. És azonnal rohanunk tovább.
És rohanunk is tovább, igen, és már is egy olyan témával folytatjuk, amit már nagyjából beharangoztunk egy cikkkel kapcsolatban, amit még az Indexen találtunk, mert az Index egy picit utána ment annak, hogy ki lehet az a cég, aki a DRS rendszer mögött áll, és egy norvég...
Mi az a DRS rendszer?
Nagyon meg fogod tudni. De egy a lényeg, hogy a visszaváltó automaták mögött egyébként egy norvég multinacionális cég áll. Ők voltak azok, akik ezeket az automatákat Magyarországra telepítették. De van ennek egy másik oldala, egy ipari oldala, mert hogy különböző gyártóknak és forgalmazóknak be kellett regisztrálniuk a DRS rendszerbe. Ez ugye a visszaváltási mechanizmusokat mutatja meg nekünk, és erről fogunk beszélgetni Varga Katalin a drs.hu és az epr.hu egyik szakértőjével, aki itt is van velünk a vonalban. Szia, Katalin!
Sziasztok!
Szia! Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy hogyan kell a gyártóknak és a forgalmazóknak regisztrálniuk ebbe a DRS rendszerbe, és hogy ahogy Gábor kérdezte az előbb, hogy mi az a DRS rendszer?
Kicsit tegyük helyre ezt. A DRS rendszer gyakorlatilag a kötelező visszaváltási rendszert jelenti. Ide tartoznak a 0,1 liter és 3 liter közötti fém, üveg, illetve műanyag italcsomagolások. Nagyon fontos, hogy az italként fogyasztott termékek csomagolásairól beszélünk, tehát itt ilyeneket ki kell zárni, mint ecet, meg különféle ilyen ételízesítők, amik akár ilyen hasonló csomagolásokban vannak kiszerelve. Tehát csak az italként fogyasztható csomagolásokról van szó, termékek csomagolásáról van szó. A DRS rendszerbe alapesetben úgy kellett regisztrálni a gyártóknak és a forgalmazóknak, hogy a MOHU partner portáján, ugye eddig EPR kötelezettek voltak, ezt tegyük hozzá, a DRS-t fel kellett venni a tevékenységi körükbe. A DRS felvételét követően a termékeknek, amiket regisztrálni szerettek volna, kellett kérni egy új EAN kódot. A régi úgynevezett vonalkódokkal nem lehetett ezeket a termékeket regisztrálni. Az új EAN kódot fel kellett vinni a rendszerbe, illetve az italnak a csomagolási paramétereit egy kompatibilitási mátrix alapján kellett felrögzíteni. Miután megtörtént ez a felrögzítés, abban az esetben elindult egy 45 napos auditálási folyamat a MOHU-nál. Ennek keretében be kell küldeni új termék esetén 8 darab csomagolást, üres italcsomagolásról van szó, amit a MOHU szétoszt a partnerei között, akik az automatákat hitelesítik, és bevizsgálják, hogy ez kompatibilis lesz-e. Illetve hát egyéb esetek is vannak, amikor csatlakozunk egy csomagolásra, vagy pedig más típusú csomagolást rögzítünk, azokban az esetekben különféle módokon kell a regisztrációnak eleget tenni. Hát ehhez kellenek már itt időnként a szakértők.
Milyen helyzet akkor, hogyha valaki ilyen egyedi csomagolást akar, mint az adás elején említettem egy nagyon szélsőséges példát, koponya alakú alkoholos palack, vagy nem tudom, szőlő alakú forma, tudod, ezek az ilyen üvegek. Tehát vannak ilyen amorf formák, amik lehet, hogy szuper lenne, hogyha visszaválthatóak lennének, vagy lehet, hogy más országokban ez működhet is, de vajon Magyarországon ez működik-e, lehetséges?
Tulajdonképpen maga a csomagolás formája teljesen mindegy lenne, amennyiben megfelel a kompatibilitási mátrixnak. Ez egy olyan mátrix, ahol meghatározták, hogy a fém, műanyag és üveg esetében az átmérő, az űrtartalom, a tömeg és a magasság mekkora minimum és maximum értékek között van. Tehát, hogyha ez a koponya alakú csomagolás, vagy a szőlőfürt alakú csomagolás belefér mondjuk az üvegcsomagolásnak a mátrixába, akkor igazából nem lenne akadálya, hogy visszaváltható legyen. Azonban az a tapasztalat, hogy általában pont ezek nem férnek bele, mert valamelyik ugye kicsúszik jelentősen, vagy az űrtartalma például, mert egész fura űrtartalmakat lehet ilyenkor találni, vagy pedig főként az átmérő. Tehát ugye, ha egy koponyát nézünk, egy koponya alakú üveget, hiába férne bele mondjuk a 2 liter meghatározott maximumba, hogyha az átmérője ugye jóval szélesebb, akár 20 cm is, tehát abban már nem fog beleférni. Ennek okán ugye be kell vizsgáltatni ezt is, tehát egy darab mint a csomagolás gyakorlatilag ilyenkor is be kell küldeni a MOHU-nak. És a MOHU fogja eldönteni, hogy kompatibilis vagy nem kompatibilis, amennyiben nem, akkor a továbbiakban a hagyományos, már mondhatni megszokott EPR kötelezettség fog rá vonatkozni.
Figyelj csak, ha valaki azt mondja, hogy hát jó, én akkor elkészítem a DRS bevallásomat, nagyon, nagyon rendben vagyok, akkor most ennek nekiállok. Így szűz fejjel ajánlanád valakinek, vagy inkább bele se kezdjen, mert hogy ez annyira bonyolult rendszer, hogy muszáj szakértőt hívni hozzá. Hol van az a pont, ahol már kell a szakértő bevonása?
Igen, gyakorlatilag, főként, hogyha ilyenekkel találkozunk, hogy ritka vagy furcsa forma üvegeket forgalmazunk, vagy amennyiben szeretnénk teljesen biztosra menni, hogy minden paraméternek megfelel egy csomagolás, amit be kell regisztrálnom, és nem szeretnék ugye belefutni abba, hogy esetleg hibás regisztrációt adok le, akkor mindenféleképpen ajánlom a szakértőket. Tehát az epr.hu és a drs.hu szakértői ezekben nagyon profik. Mindenféleképpen tudom ajánlani ezt a segítséget.
A tejtermékeket kérdezik sokan, a teljes palackokat, hogy azok miért nem tudnak bekerülni ebbe a rendszerbe?
Gyakorlatilag az elején volt némi kis hát ilyen átfedés, ugye egyes tej alapú termékek, mint például az ilyen csokoládélikör, hasonló termékek, amik tejet tartalmaztak, még bekerültek a legelején a rendszerbe. El is fogadták őket, azonban történt egy jogszabálymódosítás, ami teljes mértékben kivette ezeket. Nyilvánvalóan a tejtermékekkel kapcsolatban, a tejtermékes csomagolásokkal kapcsolatban a higiénia a legfőbb szempont, amit figyelembe kell venni, és nem tisztíthatók maradéktalanul, nem tüntethetők el belőle esetleg a tejtermék maradványok, ami viszont egészségügyi kockázattal jár.
Hát igen, a fehérje leggyorsabban bomló szerves anyag, úgyhogy igen, nyilvánvalóan elég nagy kockázatokat rejt, egészségügyi kockázatokat. Oké, jó. Köszönjük szépen, Katalin, egy kicsit megvilágítottad nekünk ezt a DRS rendszert. Varga Katalinnal beszélgettünk, DRS szakértővel, a drs.hu és az epr.hu oldalakról, és ha valakinek szüksége van segítségre milyen bevallással kapcsolatban, akkor szerintem érdemes szakemberhez fordulni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen. Sziasztok.
És itt van Czoller Andi.
Itt van Czoller Andi, megérkezett. Hello.
Ki most a teljes palackját is.
Jó reggelt. Nem, én nem hozok magammal teljes palackot.
Egyébként igaza van a hallgatónak.
A hallgatónak mindig igaza van.
Tényleg, igen, idéztem, de szerint soha.
Idéztem Kántor Endrétől természetesen.
Igen, azt írja valaki, hogy öcsi, kitört a nőuralom.
Igen, mert hogy Zsuzsi olyan jól kérdezett, hogy én nem láttam szükségét bármi belefolyásnak az iménti beszélgetésbe.
Élvezi, hogy itt vagyunk ketten, lányok. Igen,
igen, igen.
Ez tök jó, igen. Most viszont átadjuk neked akkor a teretet mindjárt, de nagyon sok és érdekes témánk van. Azért nagy részt élvök. Jó, Zsuzsi, nem leszel elnyomva, de igen. Én mindig imádom, amikor Kovács Imre jön hozzánk, a Rail Cargo igazgatóságának elnöke. Nagyon izgalmas dolgok vannak a vasúti áruforozásban. Azzal együtt, hogy európai szinten az Duma az óriási, hogy hát ez a környezetbarát, ez a zöldülős.
Igen, de tök jó, ez jó üzenet, csak a számok tudod, én ezzel nagyon rezgek.
Csak a számokra mutatják, hogy továbbra is terülődik szépen közútra minden. Figyelj, ez csak az egyik téma.
Engem az érdekel, hogy a fejlesztés az miért pont egy kínai céggel együtt valósult meg. Majd nem akarom lelőni a poént, hogy ugye volt egy ilyen fejlesztés, ami elég.
Hát hogy mondanyok jönnek, amik, igen. Hát ők tudják az igényeknek megfelelő. Előtte, de majd megkérdezzük, hogy pontosan. Okay. Ez miért van, de ez csak az egyik témánk. Van egy kiváló cég.
Igen.
Ilyen nagyon speckó mikroszkópokat gyártó cég, a Femtronics.
Femtronics, 3D-s orvosdiagnosztikai mikroszkópokat gyártanak, és egy magyar innováció az, amit ők csinálnak, és eljutottak egészen nagy nemzetközi piacokra, hogy sikerült
igen,
ott a belépés.
Igen, az X-Pand program segítségével, igen. Hogy sikerült, és mit segített a program?
Erről is fogunk
beszélgetni. A cég vezetőjével. Sőt, még adózásról érthetően rovatunk is lesz, és ez mind a következő órában. Maradjatok velünk.